Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Forma 1-es szezonrajt előtti utolsó pitfallban, hiszen néhány napon belül megkezdődik az idén első versenyhétvégéje, és az utóbbi egy hét legfontosabb híreit, eseményeit megint Balog Tomival és Gellérfi Gergővel fogjuk majd összegezni, de rögtön az a kérdésem, mielőtt itt részleteznénk azt, hogy mi történt, hogy így a teszt után, de még az első verseny előtt, a verseny héten mennyire vagytok izgatottak azzal kapcsolatban, amit láttatok, meg ami majd most vár ránk?
Hello, sziasztok! Szerintem kifejezetten jó verseny hétvége előtt állunk. Szombaton lesz egy kifejezetten jó autóversenyünk Katarban, és amúgy meg elkezdődik a Forma 1-es szezon is. Viccet félretéve, Tomi, te itt kérted tőlünk, hogy legyünk pozitívak. Itt a szezon eleje van, ilyenkor mindig bennem van ez a hangulat, hogy na, kezdődik az idény, lesz valami izgalom, de hát a tesztek alapján majd meglátjuk, hogy ebből mennyi fog kisülni.
Én a szokottnál is nagyobb örömmel köszöntöm a kedves nézőket. Bennem nem csak Katar, hanem Bahrein miatt is megvan az izgatottság és a várakozás, és rettenetesen várom ezt a szombatot, amikor itt hát kis túlzás, egész nap autóversenyt lehet nézni, meg sajnos írni is kell róla, de ez egy másik kérdés, pedig ezt a napot
sajnos,
szívesen tölteném.
Sajnos, mert egy sajnos.
Azt akartam mondani, hogy ezt a napot szívesen tölteném mezei szurkolóként, hiszen mégiscsak olyan ez, mint a karácsony, indul a szezon, és ez nagyon jó, és én azt gondolom, hogy nagyon sok izgalom vár ránk a Formula 1-es szezonban is, amennyiben érdeklődést tanúsítunk a második helyért zajló küzdelem iránt. Én a magam részéről így fogok tenni egész szezonban.
Mindig ilyen, tényleg ilyen fanyalgó, ez nem csak a mi hangvételünk ezzel kapcsolatban, hanem ugye nagyon sok szurkoló, meg akár weboldal is így tálalja ezeket a dolgokat. Szerintem tavaly is erről beszéltünk többször, hogy azért próbáljuk meg azt értékelni, amit a Red Bull és Verstappen tesz, hogy ez milyen történelmi teljesítmény. Egyrészt, másrészt meg nyilván nem az az autóverseny, vagy nem csak az autóverseny lényege, hogy ki az, aki első, meg ki az, aki nem, hanem azért rengeteg szakmai érdekesség és egyéb nyalánkság az, ami felmerül egy-egy hétvégén, meg egyáltalán az egész szezonban. Én már ezeket várom egyébként, hogy erről lehessen beszélni, írni, meg érvelni, meg ilyesmi, úgyhogy én nagyon várom már ezt a rajtot. És hát egyébként igen, azért Bahrein mellett Katarra is elég erősen oda kell majd figyelnünk, de erről még fogunk beszélni az adásunk során. És akkor most nézzük az utóbbi egy hét legfontosabb híreit, azért nyilván leginkább a teszthez kötődnek ezek, hiszen lezajlott ugye a háromnapos kollektív gyakorlás Bahreinben, és hát az első napon még úgy tűnt, hogy a Red Bull nagyjából megsemmisíti a mezőnyt, és arról fogunk majd beszélgetni, hogy miért van egy másodperc előnyben a Red Bull. Aztán vagy a Ferrari egy picit kozmetikázott a helyzeten, vagy a Red Bull kozmetikázott egy picit a helyzeten, ezt ugye innen nehezebb megmondani. A teszt részletesebb értékelését és a most felrajzolható erősorrendet ugye Gergő és Sanyi már megcsinálta a Formula Podcast legutóbbi adásában, amit ezúton is ajánlunk mindenkinek. Mi most inkább picit így a hírekkel, nyilatkozatokkal foglalkozunk, hogy miről is szóltak ezek a napok. Kicsit belekezdek, aztán majd folytatjátok ti, hogy a Red Bullnál azért, hát hogy mondjam, elég magabiztos, sőt, talán szokatlanul magabiztos nyilatkozatokat hallhattunk. Verstappen is, Márkó is, mindenki is nagyjából szuperlatívuszokban beszélt az autóról, meg arról, hogy milyen változásokat sikerült eszközölni idénre. A többiek pedig, és itt nagyjából szerintem a Red Bullon kívül a mezőny, nem tudom, nagy részét, 80-90%-et lehet mondani, körülbelül az volt a kommunikáció lényege közösen, hogy végre eljutottunk egy olyan autóhoz, aminek jók az alapjai, és lehet majd fejleszteni rajta úgy, ahogy kell, tehát nagyjából mindenki átrajzolta azért az autóját. Ti mire kaptátok fel a fejeteket leginkább ezekben a napokban? Mi az, ami igazán megragadta a figyelmeteket?
Én még a legelső gondolatodra csatolnék vissza itt a hír előttire, hogy értékeljük a Red Bullnak az eredményeit, meg sikereit. Abszolút egyetértek veled, és Daniel Ricciardoval is, aki elmondta azt, hogy azok után, hogy a tavalyi szezonban ugye 22 futamból 21 versenyt megnyert a Red Bull, azok után ők alakították át a legjobban az autójukat, tehát nem vettek vissza, nem dőltek hátra, nem kényelmesedtek el. Ez szerintem tényleg kalapemelést érdemlő teljesítmény. Itt ugye múlt héten én mondtam, hogy emiatt vagyok rendkívül izgatott a szezon kezdet előtt. Nagyon úgy tűnik, hogy ez az autó a jelentős átalakítása ellenére is nagyjából a legjobb, leggyorsabb. Nagyon minimális problémáik voltak, ugye főleg Perezzel csütörtökön, de azt hiszem, számítva gyakorlatilag megbízhatóan teljesített az autó, gyorsnak is tűnik, bár ugye rá sem mentek az egykörös szimulációkra pénteken Verstappennel, és így is jónak tűntek, úgyhogy nagyjából azt szerintem kijelenthető, hogy ők maradtak az élen. Akikről én még beszélnék, az a Ferrari egyrészt, már csak azért is, mert ők voltak ugye a leggyorsabbak a teszten, ha csak az eredménylistákat nézzük, és azt emelném ki elsősorban, amit a pilóták is, illetve a csapatfőnök is, hogy kiszámíthatóvá vált az autó. Ugye tavaly sokszor volt problémájuk azzal, hogy akár körön belül is úgy viselkedett az autó, hogy ezt nem tudták a versenyzők előre megérezni. Most ezt elmondta Leclerc is, Sainz is és Vasseur is, hogy ez már nem ez a helyzet. De azt is hozzátették, hogy nagy kérdés, hogy ez versenyképességben mit jelent. Tehát attól még, hogy egy autó kezelhetőbb lett, nem biztos, hogy gyorsabb vagy versenyképesebb is lett.
Hát igen, tehát nem volt túláradó optimizmus a részükről, ami nagyon helyes, és tehát nem is, arra nem is volt okuk nyilvánvalóan. Én egyébként abban bízom, hogyha most itt kiindulunk az izgalmaktól, hogy szerintem kvalifikációkon azért lehet csata az első helyért, tehát abban nagyjából minden elemzés egyetért, hogy a Ferrari egykörös tempója az jónak tűnik. Volt egy-két, ugye az adás előtt felvétel előtt beszéltük, volt egy-két olyan elemzés is, volt Form 1-es tervezőtől, aki azt mondta, hogy egyenesen gyorsabb a Red Bullnál a Ferrari egykörön. Én itt azért ezt egy erős kérdőjelet oda rajzolni kell mellé a mondat mellé, de jónak tűnik a Ferrari egykörön, és ez a Leclerc faktorral együtt akár elég is lehet arra, hogy időmérőkön csatára kényszerítsék Verstappent. Persze, tök jó lett volna látni a Red Bull lágygumis egykörös tempóját. Nyilván kellett mindenki lelki világának az, hogy a Ferrari az élen zárja úgy szólván ezt a tesztet, mert valóban egyszerűen ránéztél a szerdai eredménylistákra, az úgy elég lelombozó volt, és akkor nagyon sokat kellett mantráznunk magunknak azt a régi adomát, hogy hát a teszt nem számít, csak közben hát ha azt látod, hogy fényévekkel a többiek előtt jár Verstappen, akkor ezt valahogy nehéz elhinni. No, akire én ki szerettem volna térni, az egyrészt a Andrea Stella, és akkor tulajdonképpen még a Red Bullnál maradnék, ugye a McLaren csapatfőnöke volt az, aki talán a legnyíltabban méltatta a riválisok közül a Red Bullt. Mert most Daniel Ricciardót ne számoljuk a riválisok közé, nyilván ez egy másik történet. Ugye Stella azt mondta, hogy neki leesett az áll, amikor először meglátta az RB20-ast, hogy ennyire bátran nyúlt hozzá a Red Bull ehhez az autóhoz, Helmut Márkó pedig ugye úgy fogalmazott, hogy ez nem is evolúció, hanem ez egyenesen forradalom, amit ők csináltak, és ő Márkó utalást tett arra is, hogy a Mercedes koncepcióját nyilván egy másik, talán valamivel konzervatívabb változatban, de azért vették elő, mert hogy az adatok szintjén ő úgy véli, úgy tudja, hogy a Mercedesnél is működött ez, csak a pályán nem tudták megvalósítani, hát akkor majd most ők megcsinálják, és még egy dolgot szerettem volna, az pedig a, nézzünk kicsit visszafele, a mezőny vége fele, és ez az Alpine, akikről szerintem érdemes pár szót váltanunk. Egészen iszonyatosan mutat ez az Alpine, és most nem a képen látható sütőrácsra gondolok.
Azt egyébként, bocs, ha már hogy hogyan mutat, azt láttátok, hogy a teszt vége felé már kékebb volt az orrkúp, mint ezen a képen például, és voltak ilyen mémek már, hogy a szezon végére már full kék lesz, hogyha így haladnak, mert naponta rátettek valami kis kék festést.
Úgyhogy. Jó látni, hogy a fontos dolgokkal törődnek, én ezt így tényleg öröm ezt látni. Szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon rosszul mutat az Alpine, a nyilatkozatok is nagyon rosszul hangoznak a részükről, eléggé megkeseredetten hangzott az a csapatfőnöktől, hogy hát tudjuk, hogy hol tartunk. És ugye ez nem úgy értette, hogy jó, tudjuk, hogy milyen jó helyen tartunk. És hát ugye például az egyik rutinos német újságíró a saját kis erős volendjébe konkrétan a legutolsó helyre rakta az Alpint, ami a jelenlegi formát illeti. Én azt még mindig nehezen tudnám elhinni, majd esetleg Tomi reagálja, erre kérek, tehát hogy konkrétan az utolsó lenne az Alpine, de hogy ott nagyon a végén a Haas, Williams, Stake, hogy ezekkel együtt mozgolódnak, arról viszont meg vagyok győződve. És még egy utolsó utáni dolog, aztán majd befejezem, mert régóta beszélek, csak ha már följött a Stake a képre, hogy tulajdonképpen szerintem ők voltak az egyetlen, akik nyomtak ilyen klasszikus tesztmenetet. Ugye ez az, amit szoktak, hogy tesztem, most villancsuk meg, hogy mennyire gyorsak vagyunk. Tehát ebben az autóban nagyjából 3 kiló üzemanyag lehetett, amikor ugye Joe egy észveszejtően jó kört odapakolt a teszt legvégén, de hát attól tartok, hogy ez nem a Stake valódi tempója volt, amit Joe-nak az a köre mutatott.
Igen, én arra szeretnék itt reflektálni, egyrészt nyilatkozatok szintjén is majd egy-két dologra mindjárt, de hogy amit itt teszt elemzés címén elkövettek sokan az elmúlt napokban, az azért a tenyérjóslás minősített esete nálam sok esetben, tehát hogy szerintem, szóval aki itt pontos 10 másodperceket fel tud rajzolni ebből a tesztből, annak vagy nagy szerencséje lesz, vagy nem jön be semmi, amit írt, de fogalma nem lehet arról, amit ezek alapján állított, és ezzel nem odaszólni szeretnék senkinek, csak egyszerűen az, hogy pontosan hány kiló üzemanyag volt egy autóban, azt nem tudod megmondani. Becsülgethetsz, találgathatsz, a belső felvételeket nézegetve rá tudsz arra jönni, hogy sok üzemanyag van benne, vagy kevés üzemanyag, ez azért az autó mozgásában elég egyértelműen látszik.
Netán közepes.
Igen, de hogy egész pontos becslést nem tudsz arra tenni, hogy itt most 25 vagy 30 kiló üzemanyag volt abban az autóban, fogalmad nem lehet róla, fogalmad nem lehet a motormódokról. Nyilván abból is bizonyos adatokból tudsz arra következtetni, hogy az egyenesben éppen mi történik, vagy kigyorsításokon mi történik, de egész pontosan ezeket sem tudod felrajzolni. És amiket itt elemzések címén azért nekem, nem tudom, nekem egy picit ilyen, tehát például ezt, hogy egykörös tempót számolgatunk, hogy a Ferrari egykörön milyen gyors, meg milyen nem, azt azért megkérdezem, hogy és amúgy ezt miből meg hogyan, amikor nem voltak konkrét, egyértelmű időmérős szimulációk. Nem történtek ilyenek. Voltak olyan körök, amikor light boomin úgy tűnt, hogy gyorsabban megy valaki, de nem volt olyan, hogy itt most aztán tessék egykörös időmérős szimulációt nyomunk, és kimaxolunk mindent. Márpedig itt egy minimális ráhagyásokkal tizedeket lehet eldobni, és nem egyet, hanem mondjuk lehet, hogy ötöt egy körben. Tehát én nem gondolom azt, hogy ebből az egykörös tempó látszik. Ami jobban látszik, az szerintem a versenytempó és a gumikopás. Ugye visszautalva a Ferrari-ra, a Ferrari azt mondta, Vasseur is, Leclerc is, Sainz is, mindenki, hogy most végre a tavalyi gumikopás gondokat sikerült orvosolni, és más univerzumban van ez az autó gumikopás terén. Legyen így. Biztos, hogy jobb, mint tavaly ilyenkor, az teljesen egyértelmű. De, hogyha alaposan megnézegetjük a verseny etapokat, és ugye az, hogy milyen gumikeveréken, meg a tesznek milyen pontján, azért én sokat böngészgettem ezeket az adatokat, és azért az látszik, hogy igen, jobb a gumikopás, de azért nem arról van szó, hogy ugye mínuszos gumikopás van, mint ahogy a Red Bullnál bizonyos etapoknál szinte erre utaltak az adatok, tehát azért ne essünk át a ló túloldalára, javult a Ferrari hosszú etapja, biztos, hogy jobb, mint volt. Mégis azt mondom, hogy szerintem lehet, hogy versenytempóban Mercedes környéke jelen pillanatban, és nem tudom azt mondani, hogy egyértelműen második a Ferrari, szerintem, vagy amit én látok azok alapján. A Mercedes meg sokan lenézik egyébként, és ott is ugye egykörös tempóról beszélünk, ugye James Ellison is elmondta, hogy hát egykörön meg sok mindent kéne tennünk, ami egyébként nem tudom mennyire bíztató a Mercedes számára, hiszen azt mondták, hogy mindent kijavítunk, aztán ugye ugyanez volt a problémájuk az előző két szezonban is, hogy egykörön ilyen, nem tudom, mérsékelten hatékony autójuk volt, és ugye versenyben meg hatékonyabb. Szóval lehet, hogy ott tartunk jelenleg, hogy a Ferrari jobb egy körön, versenyben meg hasonló, és akkor így a Ferrari előrébb tud végezni, de azért nem arról van szó szerintem, hogy a Mercedesnek nagy hátránya van, a Ferrarinak meg nincs hátránya. És akire még ki akartam térni egy rövid gondolat erejéig, az egyébként a McLaren. Tehát láttam olyanokat én is, hogy a McLaren második. Lehet, én nem mondom, hogy nem lesz második Bahrainben, csak vagy az első futamon, csak szerintem erre jelen pillanatban semmilyen utalás nincs, ami ezt alátámasztaná, hogy a McLaren a második.
Hát például, bocsáss meg, maga Lando Norris is azt mondta, pontosan, hogy le vannak maradva a Ferrari-tól is.
Pontosan, jelen. Pontosan. Ugye Lando Norris is azért nem volt túl elégedett egyébként ezen a teszten, és egyébként elég sok technikai gondjuk is volt, kisebb-nagyobb. Szerintem ők nem tartanak ott, mint ahogy az év végén tartottak. És ugye ezt beszéltük meg korábban, én nem is várom tőlük feltétlenül azt, hogy ők ezt így végig tudják csinálni majd hosszabb távon, hogy ott legyenek esetleg a Ferrari Mercedes páros előtt, úgyhogy ez érdekes dolog. És akiről kíváncsian várom még a ti véleményeteket, hogy Aston Martin és Visa Cash-App RB. Nekem az a jelenlegi álláspontom, hogy a Visa Cash-App RB az egy jobb autó tud lenni, mint az Aston Martin, és az Aston Martinnál Fernando Alonso az, aki meg jobb pilóta, mint a Visa Cash-App RB két versenyzője, ezért az Aston Martin tud jobb eredményt elérni, de láttam olyan kommenteket, meg véleményeket, hogy az Aston Martin továbbra is ott van a második, harmadik, negyedik helyen, szerintem a világon semmi köze nincs ehhez, és hogyha megnézzük Fernando Alonso nyilatkozatait, szerintem ott is nagyjából azok voltak az ő és Mike Craig véleménye is, hogy ez az autó, ez más, mint a tavalyi előrelépés, csak hát a többiek se ültek a babérjaikon, úgyhogy nem annyira biztató a helyzet.
És Mike Cracknek hinnünk kell, hiszen a harmadik legrutinosabb csapatfőnökről beszélünk.
Jelenleg.
Igen, nekem az Aston Martin a sötét ló egyébként a tesztről. Tehát egyszerűen őket én nem tudom hova belülni, és pontosan amiatt, ahogyan te mondtad, Tomi, hogy ott vannak-e a mezőny első felében egyértelműen, vagy a Visa Cash-App RB esetleg veszélyes lehet-e rájuk. Én afelé hajlok, hogy azért inkább ötödik erő az Aston Martin, tehát inkább a mezőny első feléhez tartozik, és a Visa Cash-App RB lesz az, aki a második felét vezeti a mezőnynek, de abszolút egyetértek abban, hogy nem nyújtottak olyan teljesítményt, mint az előző előszezonban. Tehát nem úgy sötét lovak, mint tavaly voltak, ugye ugyanilyenkor. Én még egy fél gondolatot a McLarenhez gyorsan. Ugye itt beszélgettünk versenyetapokról, hát az ő versenyetapjuk kifejezetten gyenge volt Piastrinál. Tehát amit legtöbben kiemeltek az elemzésekben, hogy egy körön még csak-csak lehet, hogy ott lesznek a harmadik erő környékén, mert azzal egyetértek abszolút, hogy a Red Bullhoz és a Ferrarihoz nincs közük, de mondjuk a Mercedes-szel akár versenyben lehetnek, főleg úgy, hogy ugye a Mercedesnek meg egy körön van talán kicsit nagyobb hátránya, de a gumikopás az rossznak tűnt Piastri versenyetapjánál, de minden, tehát amit elmondtunk itt az előző 16 percben, ahhoz mind hozzá kell tenni, hogy ez egy teszt volt. Tehát meglátjuk, hogy majd éles körülmények között mit fogunk látni, de amit egyelőre ki lehet olvasni a tesztekből, az, hogy a McLaren versenytempóban nem az igazi.
Tegyük hozzá egyébként, hogy Piastri versenytempója tavaly sem volt semmire sem jó, tehát ő olyan messze volt Norris-tól, meg egyáltalán egy jó versenyzőtől versenytempóban, amennyire egy újonc messze lesz, vagy messze lehet egyébként, tehát nincs ez semmi probléma. Nyilván jobb lett volna, hogy jobb lenne Norrisnak az etapjait részletesebben vizsgálni, erre nem mindig volt lehetőség akár technikai gondok miatt sem, úgyhogy kicsit nekem a megfelelően is sötét ló, az biztos, hogy a Ferrari autója jó lesz, és én csak mondom, hogy azt szeretném kicsit hűteni a kedélyeket így a hétvége előtt, hogy nem vagyok én abban biztos, hogy az a Ferrari az annyival jobb most évelején. Ami viszont közös nyilatkozat volt tényleg az szinte az egész mezőnyben, hogy ez az autó most kiszámítható, jobban vezethető, egyértelműbben viselkedik, és minden szép, és minden jó lesz. Hát a Haas ugye...
Még a Haasnál is elmondták, hogy kiszámíthatóbb lett az autó. És csak miattuk nem utolsó biztosan az Alpine egyébként. Tehát, hogyha valami miatt nem rakjuk a tizedik helyre az Alpint, az a Haas. Ugye készítettetek Gergő Formula Podcast adást az erősorrendről, ahol kikértétek a mi véleményünket is. Én úgy raktam a hetedik helyre az Alpint a magam részéről, hogy megcsillagoztam, hogy amúgy szerintem a teszt alapján simán lehet, hogy még hátrébb vannak, 8.-9. erőként, csak nem akarom elhinni, hogy ennyire visszacsúsztak.
Ez így van egyébként, én is így vagyok az Alpinnal, hogy szerintem, és utolsó gondolatát aztán menjünk tovább, hogy az Alpinnál simán lehet tudom képzelni, hogy egy ilyen teljesítménynek, hogy ez tényleg így lesz, annak lesznek következményei. A csapat, meg az egész szervezet jövőjére.
Lehet, hogy mégsem annyira véglegesített csapatfőnök Bruno Famen. Lehet, hogy még nincs csak ideiglenes.
Fedje meg az Andretti szerintem.
Fedje meg az Andretti, persze. Erre is visszatérünk még.
Még egy utolsó gondolat ehhez az egészhez, akkor, hogy mit vártok ezek után a hétvégétől? Most jól kibeszéltük, hogy nem tudunk semmit, vagy mi az, amit esetleg mégiscsak sejtünk, de mit vizionáltok erre a hétvégére, aminek látjátok a programját, és szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét, mert az elmúlt egy napban nagyon sok komment, kérdés bármi érkezett ezzel kapcsolatban, hogy miért szombaton van a futam, vagy hogy tényleg szombaton lesz-e a futam. Hát igen, szombaton lesz a futam, figyeljen mindenki. Igen, úgyhogy mit vártok ettől a szombati nagydíjtól? Egy kellemes vasárnapot gondolom, de hogy
így van.
Mindenek előtt, én hát na... Ha jóslatokba szeretnénk bocsátkozni, és persze, én szeretek jóslatokba bocsátkozni. Én egyébként tényleg egy szoros időmérőre számítok, ahol Leclerc akár meg is futtathatja Verstappent a pole pozíciójáért. Vasárnap meg hát nyilván, hogyha nem pusztul meg a Red Bull, ahogy azért szezonnyitón esett már meg velük
Gergő,
mostanában.
Gergő. Szombaton.
Köszönöm. A nagy díjon. Szóval akkor lehetett nyilván ebből egy sima Verstappen győzelemnek kell kikerekednie. Én arra számítok, hogy a Ferrari második helye az, most, hogy Perez mögött vagy előtt, az egy másik kérdés, de hogy tehát számomra annyira van meggyőző a Ferrari, hogy ők hozni fogják a Red Bull mögötti második helyet, utána meg egy tök jó kis pofoszkodás lehet a Mercedesek, Alonso és elsősorban Norris között. Szóval én jó versenyre számítok, ami a győzelmet leszámít, tehát ha az első helyre zajló küzdelmet leszámítjuk.
Ezt nem tudom, láttátok-e valamelyik F1 mémes oldalon, vagy Instagram oldalon láttam egy ilyen 5x5-ös bingót, amiben föl van sorolva, hogy Verstappen megnyeri Bahrain, Verstappen megnyeri Jiddát, Verstappen, stb. Mind a 24 futam, és középen, hogy Verstappen megnyeri a bajnokságot. Tehát én nagyjából arra számítok, hogy ezt a bingót elkezdjük beixelgetni. Hány győzelemnél tart zsinórban? 7-nél, ugye? Jól számoltam itt az adás előtt, hogy most feladtam nektek a matematikai példát, ugye?
10. Igen, 7-nél, köszönöm.
Na, tehát én arra gondolok, hogy itt hát akkor Suzukában lehet a rekorddöntés, ugye? Tehát a zsinórban 11 futammal.
Igen, ugye a tizet ő maga állította föl tavaly, és itt az ideje ez fölül. Igen,
úgy kell egyébként hozzáállni szerintem ez a futamhoz, meg szezonhoz, mint a Drive to Survive, hogy ignorálni kell Verstappent, és minden más történetre fókuszálni, mert amúgy tehát a Verstappen mögött szerintem is marha érdekes lesz látni, hogy mi fog itt történni. Egyetértek Gergővel, hogy a Ferrari szerintem van annyira jó, hogy egyértelműen a második erő legyen, de hogy onnantól kezdve mi van, azt tényleg csak most fogjuk megtudni pénteken és szombaton.
Igen. Feltétlenül azt, hogy tegyük hozzá, hogy ez egy olyan pálya lesz, ami nagyon gumigyilkos. Meleg is van, az aszfalt is olyan, hogy vonalvezetés is olyan, tehát én azt gondolom, hogyha itt például a Ferrari gumikezelése tényleg meggyőzőnek bizonyul szombaton, akkor szerintem jó okunk van feltételezni azt, hogy ezt tényleg megugrották, és szerintem itt majd tényleg a verseny etapokat külön-külön kell majd nézni a Ferrari, Mercedes, McLaren és a többi között, mert a végeremény nyilván befolyásolja jelentősen azt, hogy az egy körön mi fog történni, és hogy ki honnan rajtol, de a versenyetapokból azért, mert szerintem több mindenki derül. Más kérdés, hogy mindenki arról beszél, hogy ezt az idei autót lehet húna nagyon jól fejleszteni, úgyhogy ugye vannak is már erről hírek, hogy Suzukában komolyabb fejlesztési csomagok jönnek, kezdve a Red Bull-al, bizonyára örülünk neki, úgyhogy szerintem így, és akkor ideje lesz szerintem lassan tovább lépünk a következő témánkra, mert azért egy-két érdekesebb nyilatkozatra még ki kell térnünk, ugye a héten elhangzottak közül. Talán a legérdekesebb volt Lewis Hamilton Ferrari-ról való megszólalása, ugye a bejelentés óta először beszélt ténylegesen erről. Elmondta, hogy nagyon vonzotta a Ferrari történelme, a Schumacher korszak és Fred Vasseur is, őt is külön kiemelte, hogy Fred Vasseur személye, aki ugye sokat dolgozott együtt régebben, motiválta arra, vagy ösztönözte arra, hogy ebbe a projektbe belevágjon, illetve, hogy úgy érezte, most jött el az idő, új fejezetet nyitni a saját történetében. Ti hogyan értékelitek ezt a Hamilton nyilatkozatot, mit gondoltok erről?
Ugye nem voltam itt abban az adásban, amelyik éppen a Hamilton bejelentés után történt. Most akkor elmondtam volna azt, hogy abszolút nem értem, hogy mi értelme volt ennek a váltásnak. Most az azóta eltelt hetekben, meg így a nyilatkozatokat hallgatva, én arra jutottam, hogy én legalábbis a magam részéről alábecsültem a Ferrari vonzerejét, amit akár egy ilyen Hamilton szintű pilótára is gyakorolhat. Tehát nem gondoltam, hogy egy a Mercedesbe ennyire beágyazott versenyzőt, és egy ilyen sikeres versenyzőt, aki azért mondjuk ki, hogy a karrierje vége felé jár, tehát rá még tud annyira hatással lenni a Ferrarinak ez a mitikus vonzereje, hogy átsábítsa őt 40 évesen. Nekem ez jött le Hamilton nyilatkozatából, hogy elsősorban emiatt megy át, meg ugye Vassernek a személye is fontos volt, ahogyan kiemelted. Egy dologról nem beszélt egyébként Hamilton, hogy mi változott meg tavaly nyár óta, amikor aláírt a Mercedeshez ugye E+1 évet. Tehát erre az egyre nem válaszolt, pedig ha jól emlékszem, így tették fel neki a kérdést, hogy mi változott ugye 2023 nyara óta. Ezt az egyet így nagyjából kikerülte Hamilton, pedig szerintem tehát ennek legalább olyan fontos szerepe van, hogy miért Ferrari, mint az, hogy miért nem Mercedes.
Tomi, szerintem neked erre van valamiféle gondolatod, szóval mondd csak.
Én csak annyit akartam mondani ehhez, hogy szerintem legalább akkora súlya van annak, hogy a Mercedes-től el, mint hogy a Ferrarihoz. Szerintem itt valahol 50-50 környékén kell keresni ezeket a dolgokat, és én azt gondolom, hogy amik kiderültek azóta, a Mercedesben semennyire sem hisz már Hamilton, valószínűleg nem is úgy bántak vele az utóbbi egy évben, ahogy ő azt szerette volna, vagy ahogy várta volna. A Mercedesnél valószínűleg alábecsülték azt, hogy Hamilton mennyire motivált, és mit szeretne még elérni. És hogy mondjam, a minden sportágban, és az autósportban is, és azon belül a Forma 1-ben is rendkívül fontos a trend, hogy ki merre mozog, és milyen irányba megy, és milyen döntések születnek, és azok mit vetítenek elő folytatásként. És én azt gondolom, hogy ha trend figyelésben vagyunk, akkor a Ferrari egy felfelé ívelőbb formáció, még akkor is, hogyha a tavalyi év az nyilvánvaló visszaesés 6-22-höz képest, de megvoltak az okai, és még éven belül is sikerült előre menekülniük és kijavítaniuk egy csomó mindent Vasseur vezetésével. Míg a Mercedes szerintem nem tudta azt bizonyítani jelen pillanatban, hogy ők már megint egy felfelé ívelő formáció lennének, és szerintem egyébként Tomi kérdésére nekem ez lenne a válaszom, bár nem tudjuk innen, nem mindenki érzi azt, hogy Hamilton mikor mire gondol és mit szeretne csinálni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy itt Hamiltonnál szerintem ez változott meg, hogy ő arra kapott egy bizonyítékot, hogy a Mercedes nem feltétlenül jó irányba halad, és még mindig nem feltétlenül jó irányba halad. És ez nem csak az autóról van szó, hanem egyáltalán a háttérben, amik történnek, amilyen döntések születnek, amilyen jövőképet fel tudnak vázolni. Abban én azt gondolom, hogy lehet, hogy most a Ferrari egy felfelé irányuló tendenciát mutat, a Mercedes meg nem. És szerintem nem véletlenül, hogy erről nem beszélt Hamilton, nyilván a Mercedes nem fog rosszat mondani. Szerintem később sem, de most még biztosan, amikor náluk versenyez. És ugye hát még egy érdekes mondata volt itt a teszttel kapcsolatban, ugye azt mondta, hogy megpróbáljuk valahogy csökkenteni a hátrányunkat a Red Bullhoz képest, nem az sütött belőle, hogy most akkor itt óriási diadalmenet következik, úgyhogy szerintem így. De azért szerintem a Ferrari-ról beszélt sokat, és nem, tehát abban meg én éreztem olyan, hát most ez erős szó, hogy púder, tehát egy kicsit olyan, nem tudom, el kellett mondani a bizonyos dolgokat, amiket el is mondott a Ferrarihoz.
A Balogh Tomi kérdés felvetésre, hogy mi változott tavaly nyára óta, nekem itt van egy tippem, hogy mi változott, és ez az, amit tényleg szó szerint soha nem fogunk megtudni. Én könnyen lehetem képzelni, hogy a Ferrari ajánlata változott tavaly nyár óta, hogy pontosan mit kínáltak neki, mert ugye ha hihetünk az olasz sajtónak, amire ugye egyrészt legyinthetünk, másrészt ezt az egész Hamilton sztorit ők hozták, hogy itt olyan elképesztő dolgokat kap, amit nagyjából még soha Formula 1-es pilóta a történelemben nem kapott. És hát lehet, hogy igen, hogy ezt az ajánlatot, ezt akár pénzügyileg, akár az egyéb dolgokban, hogy márka nagykövet, meg a divatmárkának a nagykövete, meg a minden, meg hát könnyen lehet, hogy esetleg az évek számában is változott ez az ajánlat. Mert amennyire sejteni lehet, a Mercedes szerződés hosszabbítás körül azért itt volt a probléma, hogy hány évet kapott ő a Mercedes-től, és mennyit szeretett volna. Tehát ez az, amit el tudok képzelni, hogy John Elkann emelte a tétet, és azt mondta, hogy jó, akkor pénz, paripa, fegyver, mindent kapsz, Louis. Ő meg ugye...
Hát megérezték a lehetőséget,
és nyitva hogy... hagyta az ajtót, igen, magának a szerződésével.
Igen. Pontosan.
Igen. Már csak az a kérdés, hogy kivel játszott Hamilton annó a videójátékokban, ugye, mert 15 évvel ezelőtt még Räikkönen McLarennyével, most már Schumacher Ferrariával, ezt csak így zárójelesen hozzá akartam.
És kiderül, hogy Heinz Harald Frentzen Williams-e volt a kedvence, igazából majd ez lesz a...
Na most akkor álljunk meg egy pillanatra, de nem, ugye erről beszélgettünk Sanyival a Formula Podcastben, és ezt most hadd idézzem fel, ugye itt elég sokan betámadták Hamiltont amiatt, hogy ő kimondottan azt mondta, hogy a GP2 nevű klasszikus, legendás játékkal játszott, és ott mindig Schumacherrel volt, és ezért vonzódik a Ferrarihoz. Most a GP2 ugye a 94-es szezon dolgozza föl, Mihály Schumacher Benetton Forddal közlekedik abban a játékban, és akkor
Kimi
tényleg...
Kimi Räikkönen pedig tankkal a finn hadseregben, vagy nem tudom, tehát neki ugye még nincs ilyen...
Räikkönen akkor nem is tudom, igen, akkor 11-12 éves volt, de hogy... És ugye emiatt betalálták Hamiltont, hogy itt kamuzik, és én azt vetettem fel, hogy mi van, ha egyszerűen az van, hogy ő játszott ezzel a játékkal, Schumacherre volt mindig, megszerette Schumachert, és Schumacher átigazolt a Ferrarihoz, és ezért lett Schumacher Ferrari rajongó. Tehát, hogy azért értem én, hogy Hamilton, ha kinyitja a száját, sőt, ha kérdez, akkor is hazudik, de tényleg nem kell mindenbe belekötni, amit mond. Az meg, hogy régen Räikkönennel is játszott, most mi, én is elég sok Forma 1-es játékkal játszottam, én amúgy Heinz Harald Frentzen Jordanjével, ha már, ezt kiváltam. Tehát, hogy na, ezek lehetnek így igazak is akár.
Ja, csak kicsit hülyé hangzik szerintem ez a fajta megközelítés. Erre mondtam, hogy szerintem el kellett neki mondani egy-két dolgot, amit megpróbált elmondani. Na de menjünk tovább szerintem, mert a Hamilton átigazolásnak azért van más fontos szereplője is. Például Carlos Sainz, aki szintén nyilatkozott ugye a témában ezen a héten. Hát egyrészt elmondta azért most, hogy úgy érezte, hogy jó irányba haladnak itt a tárgyalások a Ferrarival, és meg fognak egyezni, és maradni fog a Ferrarinál. Majd jött a telefon, hogy hát sorry, de nem, mert hogy hát jön Hamilton. Úgyhogy köszönjük szépen az eddigieket. Ugyanakkor azt is elmondta azért, hogy szinte mindenkivel beszélget egy potenciális folytatásról, és nem aggódik amiatt, hogy hol fog vezetni, vagy hogy milyen lehetőségei lesznek, azok közül fogja majd kiválasztani azt, ami a legközelebb viheti szerinte a világbajnoki címhez. Nekem azért egy picit az volt az érzésem ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy hát neki ez a, tényleg váratlan volt az, hogy nem marad, és tényleg azt hitte, hogy maradni fog. Illetve hogy hát nem esett neki azért túl jó, hogy ajtót mutattak neki. Persze, hát kinek esne jó.
Nyilván, de emellett én azt gondolom, hogy Carlos Sainz egy nagyon intelligens fickó. Nem vagyok mind a 20 F1-es pilóta esetében meggyőződve erről, de Carlos Sainz mindenképpen az. És én azt gondolom, az pontosan föl tudta mérni az első sok meg szívfájdalom után, hogy hát ha Lewis Hamilton jönni akar, akkor jönni akar, és akkor jön. Tehát könnyen lehet, hogy senki más kedvéért, sőt, valószínűleg senki más kedvéért nem küldték volna el. Na jó, még egy Max Verstappen, de több tényleg nincs, aki kedvéért elküldték volna őt. De szerintem ő is pontosan látja ezt, hogy erre igent kellett mondani a Ferrarinek erre a lehetőségre. Hogy hova és hogyan, tehát tényleg nyilván van 4-5 lehetséges célpontja neki, nagyon érdekes ezzel kapcsolatban is a különböző véleményeket olvasgatni, hallgatni. Eddie Jordant imádtam, Eddie Jordan gyakorlatilag ilyen kiborulva mondta, hogy hát nehogy már az Auberhez menjen, hát nem mehet oda, hát szörnyű lesz. Úgy tűnik Eddie Jordan nem hisz az Audi projektben. De ahogy azt pár hete is beszéltük tulajdonképpen, én azt gondolom, hogy még mindig az tűnik Carlos Sainz számára a legjobb opciónak, vagy a másik, talán esetleg, amit tulajdonképpen Alex Albon kapcsán is beszéltünk nem olyan régen, hogy oda menni a Red Bullhoz, és kibekkelni, míg Verstappen visszavonul. És addig mondjuk nem kikapni úgy, mint egy Sergio Perez, hanem valami értelmes produkciót mutatni Verstappen mellett, és ha ez megvan, akkor Verstappen pár éven belül akár elő is meg is történhető, ez nem magyarul volt, mindig szóval bekövetkezhető visszavonulásával megnyílhat előtte a bajnoki cím lehetősége, mert itt nyilván ott van a Williams, meg az Alpine, meg ilyenek, de hát miért? Miért tenni? Tehát én ezeket nem komolyan vehető lehetőség, szerintem komolyan vehető lehetőség az mindenképp, nyilván mindenkit az Audi, a a Red Bull, a Mercedesnél szerintem nem számolnak vele, én nem gondolom, hogy számolnának vele.
És a Mercedesnél az egy óriási arcvesztés szerintem, hogy ellopják, igen, az emberünket, és akit kikukáztak nekünk, azt mi felszedjük. És még akkor is, hogyha ez ugye nyilván teljesítmény szinten nem így néz neki, mert Sainz nagyon jó versenyző, és nagyon jó lenne oda is egyébként. De hát ez arcvesztés.
Ilyen szempontból borzasztó. Borzasztóan néz neki. És hát ugye azért még az Aston Martin dobjuk föl, ahol meg a fene tudja, mi fog történni. Ugye egy teljesen kiszámíthatatlan társaságról beszélünk, mind versenyzői, mind tulajdonosi, minden szempontból. De azért, ha fogadnom kéne, akkor azt mondanám, hogy Audi, esetleg Red Bull.
Igen, egyetértek veled, Gergő, szerintem egyébként ebből Audi lesz. Én múltkor mondtam itt Albon kapcsán is, hogy én a Red Bullhoz való visszatérés, vagy hát ugye Sainz esetében a Red Bull családhoz való visszatérést lehet mondani, de erről beszéltünk múltkor is, hogy az szerintem az karriergyilkosság, bár egyébként szerintem Sainznak több esélye lenne Verstappen ellen, mint Albonnak, annak ellenére, hogy Albon is nagyon sokat fejlődött az előző években, de Sainz ugye, amikor mellette versenyzett 1000 évvel ezelőtt a Toro Rossónál, akkor azért ő nem kapott ki olyan rettenetesen a hozzá hasonlóan újonc Verstappentől.
A pontkülönbség azért csúnya volt. Tehát...
A pontkülönbség csúnya volt, de azért annyira arányaiban nem kapott ki még szerintem annyira sem, mint most Perez.
Nem, persze.
Főleg, hogy bocs, főleg akkoriban, ugye ez úgy nézett ki a Toro Rosso, szóval bravúr volt a pontszerzés. Egy-két bravúr eredmény sokkal többet ért, mint Sainz rendkívül stabil, kevés hibával operáló 11. helyei, amikre az igen, autó jó volt. Igen. Tehát, hogyha háromszor kiadta a lépés Verstappennek, négyszer meg összetörte, akkor is ő állt jobban a tabellán, mint Sainz, aki mindig tette a maga dolgát. Egyébként Helmut Márkó beszélt is annak idején, hogy ne nézzük le Sainzot, mert ő nagyon-nagyon közel volt Verstappenhez minden téren, úgyhogy ez szerintem is az egy jobb város lenne.
Hát ez így azt van. Azt gondolom egyébként, hogy Ricardo mellett Sainz volt az egyetlen, aki érdemben közel tudott lenni Verstappenhez, vagy esetlegesen meg is tudta verni ugye a csapattársai.
Igen, ezt ne ragozzuk még szerintem annyira, mert még azért ez elég messze van, hogy Sainz Red Bull. Szerintem most nem úgy állnak a dolgok egyébként.
Szerintem se. Pedig ugye elterjedt a fotó a közösségi médiában, hogy Carlos Sainz apja lepocsizott Helmut Márkó valami, hát annyit jelentett, hogy köszöntek egymásnak, mert ismerik egymást. Tehát fantasztikus.
Igen, emberek, ez a... Tehát, hogy... Nagyjából mindenki mindenkivel kezet fog, mert ugye ők kollégák, meg ismerik egymást, nem tudom, indul az egyetemen az új fél év, akkor is boldog-boldogtalannal kezet fogsz, aki szembe jön. Tehát ebbe épp még annyit se kell belelátni, mint hogy Briatore és Wolf együtt vacsoráztak, ami szintén nem egy rendkívüli dolog, mert szoktak, de igen, ez az idősbő Sainz és nagyon idősbő Márkó készfogás azért, ez nagyjából semmi.
Ami viszont nem tudjuk, hogy semmi-e, az, amit George Russell mondott, és ezzel szerintem mehetünk tovább a következő nyilatkozatra. Ugye azt mondta Russell, szintén itt a Hamilton téma kapcsán, hogy neki mindegy, hogy ki lesz majd a csapattársa, hiszen a történelem legjobbja ellen csatázott házon belül az utóbbi évek során. Ezek után nem számít neki, hogy kit kap majd maga mellé jövőre, mindegy, hogy az újonc lesz, rutinos pilóta lesz, vagy egyáltalán hogy fogják hívni. És ami érdekes az, hogy állítólag sok időt töltött együtt Toto Wolff-al a tél folyamán, és hát a Hamilton hír óta mindkettőjüket elég sokan keresik azzal, hogy szívesen jönnének a Mercedeshez. Wolff telefonján is megjelennek olyan nevek, amikor ott ül mellette Russell, amik azt mondta, hogy megmosolyogtatók, de hogy az a furcsa neki, hogy még őt is konkrétan gyomrozzák azzal, hogy szeretnének a csapattársai lenni, úgyhogy elindult a casting a Mercedes házatájára.
Itt mutogatja egy rajongónak, hogy nézd, hívogat.
Igen, és egy Aston Martin rajongó, csak mondom a sapka alapján. Szóval még az akár...
Ez összefüggés, igen.
Igen, hát ugye az egyik jelölt, akit nagyon emlegetnek, az Alonso, ugye, és Alonso nem az, tehát ő az a típus, aki nem csitítja ezeket a pletykákat, ugye.
Igen.
Megint sikerült elmondani azt, hogy ő szerinte nagyon jó tárgyalási helyzetben van, a három világbajnok egyike, és az egyetlen, aki elérhető, meg ugye, hogy mindennél jobbak most a fizikai teszteredményei, meg akár 50 évesen is itt lehet, stb. Tehát azért Alonso egyébként egy nagy játékos, nagyon csípem egyébként ezeket a játszmáit, nagyon kíváncsi leszek, hogy ő lesz-e, vagy egyáltalán a Mercedes részéről felmerül-e, hogy Alonso-t esetleg oda vigyék. ugye Hamilton elvesztését valahogy marketing szempontból kompenzálni, azt mondjuk egy Verstappennel vagy egy Alonsoval lehetne esetleg. Aki viszont szintén ugye fölmerül utódként, az a Mercedesnek a 17 éves Verstappenje, Andrea Kimi Antonelli, akiről szintén beszélt Toto Wolff, miután rákérdeztek nála. Ugye ő azt mondta, mármint Wolff, a Hamilton bejelentés után, hogy ez itt egy lehetőség akár arra, hogy egy merészet húzzanak. Hát egy 17-18 éves fiatalnak a beültetése a gyári Mercedesbe az az lenne. Amit viszont még elmondott vele kapcsolatban Wolff, ugye, hogy gyakorlatilag Antonelli még az F2-es pályafutását sem kezdte meg, és már a Forma 1-ről beszélnek vele kapcsolatban, hogy egy kicsit azért lassítsunk. Tehát először nézzük meg, hogy hogyan teljesít az F2-ben, ezt egyébként nagyon várom a hétvégén szintén, hogy ő hogyan fog teljesíteni, és kicsit próbálja a nyomást is levenni Antonelliről ezzel egy ideileg.
Nagyon láttam, Gobol István, hogy nagyon ingatod a fejed, amikor azt mondta Balogh, hogy kompenzálni lehet az arcvesztést egy Alonso leigazolásával. Mérsékelni talán fogalmazzunk így, mert biztos, hogy jobban várják, csak hogy biztos, hogy jobban mutat, mintha például, amit az imént beszéltünk, hogy elhozzák azt a Sainzot, akit kirúgtak Hamilton kedvéért. Tehát, hogy annál jobban mutat PR szempontból. De a legjobban szerintem ilyen szempontból is az Antonelli beültetése mutatna, hogyha neki jól sikerül az idei F2-es szezon, mert akkor azt lehet mondani, hogy igen, itt az új Hamilton és Verstappen egy személyben, és most világuralomra törünk vele. Plusz ugye a merész húzás, akkor szerintem nagyjából ez a kettő, ami merész húzásnak nevezhető.
Már szerintem Alonso és Antonelli. 1000%, hogy Antonelli az A terv egyébként, sőt ugye lehetett hallani, olvasni olyan híreket, hogy eddig is volt olyan terv, és Hamilton azért sem kapott gigahosszú szerződés ajánlatokat, mert jó lenne már visszavonulni, és akkor jöhetne az új ember. Én azt gondolnám, hogy most az F2-es szezon első felét meg kell nézni, hogyan megy az újonc. Aztán, hogyha úgy megy, akkor mosolyogva be lehet jelenteni. Hát, ha meg nem, akkor ki kell találni valamit akkor, hogyha ez megtörténik. Úgyhogy valami ilyesmit gondolnék én a Mercedesről. Viszont szerintem menjünk tovább, mert van még egy-két sztorink, amit érintenünk kell, mert ez tényleg arra volt jó pályálátott események mellett nyilvánvalóan, hogy néhány ilyen folyamatban lévő ügyre rá lehessen kérdezni sajtótájékoztatókon. És az egyik ilyen az volt, hogy hát a Red Bullnak, mint tudjuk, két csapata van, és hát ezt néhány csapatfőnök nehezményezi. A leghangosabban talán Zak Brown bírálta az utóbbi hónapok során többször is mondhatni rendszeresen azt, hogy ez így nem jó, és ez így nem tartható. Úgyhogy most is természetesen beszéltették erről, kapott ezzel kapcsolatban kérdést. Valószínűleg nem véletlenül. De Christian Horner most meglehetősen hevesen megvédte ezt az egész koncepciót. Mit gondoltak erről? Nem is magáról a sztoriról, mert erről beszéltünk már többször, hanem arról, hogy Brown ezt ugye így feszegeti, és ilyen hangosan üti, Horner pedig ilyen látványosan megvédte.
Hát, szerintem mind a ketten azt csinálják, amit csinálniuk kell. Biztos vagy benne, hogy nem Zak Brown az egyetlen, meg nem is ő volt az egyetlen, aki ezzel kapcsolatban megszólalt, ő ezt magára vállalta, hogy ő lesz, aki most a leghangosabban jelzi újra és újra, hogy ez nincsen rendben, de Hornernek meg ugye abban maximálisan igaza van, hogy a szabályoknak tökéletesen megfelel az, amit a Red Bull csinál. És az a baj, vagy nem baj, de Zak Brown szempontjából mindenképp baj, hogy innentől nincs mit tenni, mondani. Tehát a szabályoknak megfelel, pont. Lehet mondogatni, hogy ez nem jó, de ugye nem tudom, be az új Concord szerződésbe bele lehetne írni valamit, ami ezt tiltja, csak hát azt nem fogja aláírni a Red Bull. Tehát szerintem a Red Bullnak addig lesz két csapat, amíg szeretné, hogy legyen. Ha tetszik, ha nem.
Ezt akartam egyetlen mondatban kiemelni, hogy egyébként az Brown is elmondta, hogy neki nem feltétlen, tehát azt ő tudja, hogy a Red Bull szabályosan csinálja, amit csinál, neki a szabályokkal magukkal van baja, tehát hogy az FIA-nak kellene valamit lépnie, tehát ezt hangsúlyozta Brown, ezt akartam még így hozzátenni.
Érdekes lesz szerintem nézni, hogy ez hova fog majd fejlődni, biztos, hogy lesz még erről szó itt a következő időszakban, már csak azért is, mert Horner körül ugye hát zajlik egy másik ügy is, amire szintén nyilván érkezett kérdés. Igen, erről még azok is értesültek, akik nem tudták, hogy szombaton van a futam. Mindegy. Szóval felmerült maga a Horner ügy is, amiről az érintett csak annyit mondott, hogy nem mondhat semmit. Viszont Brown, illetve Toto Wolff is válaszolt egy-egy ezt firtató kérdésre. és nagyjából ugyanazt mondták, vagy ugyanazt fogalmazták körbe mind a ketten, azt, hogy ez rendkívül káros a Forma 1 számára, és éppen ezért kiemelten fontos, hogy nagyon nyíltan, nagyon átláthatóan, nagyon transzparensen kezeljék ezt az egész ügyet, és a vizsgálat eredményét is nagyon egyértelműen tárják a nyilvánosság elé, ne tussolják el, vagy ne söpörjék a szőnyeg alá. És hát ehhez a témához kapcsolódó hír, hogy a Forddal kötött szerződésben, mármint a Red Bull kötött, állítólag van egy kilépési záradék, amit a Ford akkor aktiválhat, ha sérül a márka jó híre, és hát nem véletlen, hogy az autógyártó nemrég már kommunikált is arról, hogy gyors és egyértelmű lezárás szeretne ebben a kérdésben, most pedig ismét érkezett kommuniké a Ford részéről, ugyanezt firtatva. Én azt gondolnám egyébként, és ezzel dobnám nektek a labdát, hogy lehet, hogy a Ford teszi meg ebben az ügyben az utolsó lökést, azzal, hogy ezt nagyon egyértelművé tette, hogy olyan végkifejlet esetén akár mondhatja azt, hogy sorry, nem jövünk, nem kell nekünk a Forma 1.
Hát ez nagyon veszélyes a Red Bull számára, mert az egyértelmű, hogy egy ekkora márkának az F1-be való belépés az mindenek előtt imidzsépítésről szól. És hát, hogyha ez így kezdődik, tehát, hogy még be se szálltak az F1-be, és már össze lehet mosni őket egy olyan üggyel, ami majd egyszer kiderül, hogy pontosan milyen ügy, de hát ugye amiket hallani lehet, az nem túl szép, meg nem túl fényes. Az borzasztóan rosszul néz ki a számukra. És egyébként meg azt gondolom, hogy teljesen igaza van Zak Brownnak és Toto Wolffnak, hogy az egész F1 számára káros, és nagyon jó lett volna, hogyha ezt gyorsan lezavarják, ahogy azt a legelején, amikor ez robbant, akkor ugye még lehetett egy ilyen elképzelésünk, és hallottuk is innen-onnan az első napokban, hogy ezt akár villámgyorsan le is zavarhatják az egész ügyet, mert, hogy mondjam, tehát megkapjuk azt elég sokszor, nem csak milyen, bármilyen újságír, hogy szeretünk így hosszan csámcsogni a dolgokon, meg stb. Persze én is nagyon szeretem, ha van téma, de ne ez a téma legyen már. Tehát én nagyon tudnám díjazni, nyilván egyre kevesebb reményem van abban, hogy két nap múlva lesz a Bahreini nagydíj sajtónapja, ez addigra elrendeződik, alig ha fog. De tényleg ideje lenne, mert senkinek nem jó ez.
Igen, egyébként az érdekes, hogy most kimondtad, hogy alig ha fog, és simán lehet, hogy de. Tehát például itt szerintem lehetnek ilyen gyújtópontok, amikor na jó, most már pedig le kell zárni. Nekem egy gondolatom van még ehhez igazából, hogy mindenki sürgeti egyértelmű. Forma 1, csapatfőnökök, FIA, mindenki szeretné, hogy ezt lezáruljon. Szülessen egy döntés, helyes döntés szülessen, nyilvánvalóan, és felejtsük el, vagy legalábbis söpörjük a szőnyeg alá, vagy beszéljünk másról, de a Red Bullt én nem tudom hibáztatni azért, hogy ezt nem kapkodja el, hanem a lehető legalaposabban, a legjobban körülbástyázva, legmegalapozottabb módon hoz döntést és alkot róla véleményt. Épp ezért gondolom én is azt, hogy nem feltétlenül várható itt azonnali döntés, még most sem, de én viszont úgy gondolom, hogy a Fordnak ez a szintű nyomásgyakorlása, ez lehet egy olyan, ami átleki ezt az egészet a volt ponton. Tomi, te semmit nem szeretnél hozzátenni, úgy látom.
Egyet értek mindenkivel, amit elmondtatok.
Örülök neki, akkor viszont még mindig Hornernél tudunk maradni, ugyanis az Andretti elutasításáról is megkérdezték, és azt mondta erre, hogy hát jöhetnek ők, hát egész nyugodtan, bármi történhet, hát csak menjenek meg valakit. És már tártalokkal várják őket, ami azért nevetséges továbbra is, hogy mindig ezt halljuk, mert hogy az Andretti szeretne bárkit megvenni, a Red Bullt is megveszi, hogyha arról van szó, de hát nem adják el nekik, mert most nagyon jövedelmező a Forma 1-ben csapatot üzemeltetni, senki nem fogja eladni. Tehát ez egy nagyon jó terv, hogy vegyetek meg valakit, hát akkor adjátok oda. De nem, erről nincsen szó. És ami még, bocs, egy dolgot akartam azért tenni, hogy tehát Horner szavai azt sugalják, persze Horner nem a Forma 1, azért ezt nyilván válaszuk külön, de ezek szerint, hogyha nem plusz csapatként jönnek, akkor rögtön kellő értéket képviselnek, azonnal sikeresek tudnak lenni, és minden rendben van. Tehát, ja, jó, értek mindent, tényleg.
Zseniális politikai kommunikáció lenne egyébként, amit az Andretti kapcsán zajlik. Tehát tényleg ezt így elmagyarázni, hogy hát még igazából beengednénk titeket, hogyha megvennétek valakit, más kérdés, hogy semmelyik csapat nem eladó. vagy olyan összegért, amit meg nem fizetsz ki. Tehát ilyen milliárdos tételekről beszélhetünk lassan, dollárban, meg euróban, nem forintban. Tehát ez nagyon aranyos, amit Horner mondta, hogy vegyenek meg valakit, csak nem fogják eladni senki az Andretti-nek a csapatukat.
Hát igen. Nem tudom, nagyon gáz. Most kevés és szakmai megnyilatkozás a részem, de ez egyszerűen nagyon gáz. És hogy tényleg Christian Horner, hogy eljutott oda kommunikációs szinten, amit pár hete itt tréfálkozunk, hogy német kommentelő, meg twitterező ilyen egyszerűen látja a világot, hát vegye meg az Andrett, és meg van oldva minden, és Christian Horner is lement egy unatkozó Facebook kommentelő szintjére, hogy vegye meg az Andretti. Persze. És...
Igen, ugye a házról is láttunk ilyen kommenteket, a vízakesepről is, hogy miért nem veszi meg az Andretti, meg a Brown nyilatkozatra is ez, hogy hát jó, hát ne legyen két hőtbú csapat, vegye meg az Andretti az egyiket, meg a Steaknél is, hát miért nem veszi meg az Andretti, szóval hogy mindenkit vegyen meg az Andretti.
Még igaz, hogy Audi ez belőle, de azért vegyen meg.
Mindegy, de vegyen meg, valamit vegyen már az Andretti, hát nem igaz, hogy nem lesz semmi. Miért nem lesz semmit az Andretti? És Horner tényleg ezt így bedobta, papofával, hogy hát vegyen már valamit.
Nem, szörnyű.
Na, Istenem. Jó, kevésbé vidám téma, sajnos, hogy van egy gyászhírünk is, ugyanis elhunyt Wilson Fittipaldi, Emerson Fittipaldi testvére, aki maga is több szezont lehúzott a Forma 1-ben versenyzőként. Ugye még karácsonykor kezdett el fuldokolni, karácsonyi családi étkezés során, majd megállt a szíve, újra kellett éleszteni, és azóta kórházban ápolták, a héten viszont sajnos életét veszítette, úgyhogy gyászol a Forma 1, és gyászol a Fittipaldi család is, nyugodjon békében.
Az ő érdemeihez egyetlen dolgot azért emeljünk ki, hogy amellett, hogy versenyzett, hogy a csapatalapító is volt, a Koperszukár Fittipaldi istálót alapította meg, ahol ugye egyrészt a Merzon Fittipaldi versenyzett, és másrészt pedig ez volt az F1 történetének egyetlen brazil istálója, úgyhogy Wilson Fittipaldi versenyzőként és csapatvezetőként is ott hagyta névjegyét az F1-ben.
Adásunk végén pedig térjünk még rá egy-két rövid Forma 1-en kívüli hírre is, hiszen például a MotoGP-ben is zajlottak az események itt a héten. Mi történt, Tomi, kérlek, számaiban nekünk erről?
Hát nagyjából ugyanaz a kép rajzolódott ki Katarban, ugye most Katarban teszteltek 2 napot, gyorsan még beiktatták itt az Endurance világbajnokságnak a látogatása elé a tesztet, amiután majd ők visszamennek egyébként a szezonnyitóra ugyanoda. Szóval nagyjából ugyanaz a kép rajzolódott ki, mint már Szepánkban, hogy az új Ducatik, a GP24-es Ducatik nagyon jók, bitangjók, nagyon jól sikerültek, és nincsenek gyerekbetegségeik, úgyhogy Francesco Bagnaia, Enea Bastianini és Jorge Martin szerintem a 3 favoritja ennek az új szezonnak. Azért nem teszem hozzá Franco Morbidellit, mert ő ugye szintén kihagyta ezt a tesztet még a portimaui bukása után. Beszélni kell nyilván Márquezről, ő az utolsó napon már 4. időt motorozott, úgyhogy azért kezd összeszokni a Ducatival, ugye ő a tavalyi Ducatival versenyez, és egyébként tehát érezhetően nagyobb a különbség az idei konstrukció és a tavalyi konstrukció között, mint az előző években volt az adott évi és az előző évi között, de azért ez a Ducati is még bőven nagyon jó, úgyhogy dobogókra, győzelmekre szerintem esélyes lesz Márquez. Én most azt egyelőre kizárnám, hogy a világbajnoki címre is, de majd meglátjuk. Jobban muzsikált a Katarban az Aprilia, mint Szepangban, de velük kapcsolatban jegyezzük meg, hogy ők kifejezetten jól mennek azokon a pályákon, ahol gyenge a tapadás, és Katar az ilyen, tehát szerintem itt az Aprilia felül volt reprezentálva a saját erejéhez képest. Én azt gondolom, hogy továbbra is a KTM lesz az, aki a legközelebb lehet a Ducatihoz, már csak azért is, mert ők ilyen nagyon kis sunyin optimistán nyilatkozgatnak. Tehát annak ellenére, hogy nem nagyon villogtak a teszten, szinte mindenki elmondta, még Pedro Acosta is, ugye, aki az újonc náluk, hogy több van bennük, mint amit mutattak, úgyhogy én úgy érzem, hogy a KTM lehet a fő üldöző, és hát a japán gyártók pedig továbbra is küszködnek, azt el lehet mondani. A Yamaha elsősorban egy körön, a Honda elsősorban versenytempóban, tehát de az utolsó napon az egyértelműen kirajzolódott, hogy nagyon nagy a hátrányuk, meglátjuk, hogy majd a kedvezményrendszernek köszönhetően ezt tudják-e viszonylag gyorsan ledolgozni.
Ducatik minden esetre azért tényleg elég meggyőző teljesítmény nyújtanak, és tényleg az, hogy arról beszélgettünk még két hónapja, vagy nem tudom mikor, hogy Márquez és a Ducati, most meg arról beszélgetünk, hogy Márquez és a tavalyi Ducati, és ezt hozzá kell tenni, hogy az a tavalyi Ducati az nem az idei. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, de maradjon még nálad a szó, Tomi, egy másik motoros szériával kapcsolatban, hiszen a hétvégén már szezonnyitót rendeztek a Superbike BB kapcsán, és hát ugye Kawasaki sikert hozott a hétvége, de azért volt ott is Ducati is részsiker, legalábbis ugye futamgyőzelem meg pole pozíció egy újonc révén. Mi történt itt a Superbike-ban?
Nekem egyébként hagyományosan ez jelenti mindig a szezonnak az elindulását, a Phillip Islandi Superbike nyitány, ugye február utolsó hétvégén szokták rendezni, amikor éppen nincsen koronavírus járvány, ami megtorkodja a versenynaptárakat. Szóval nekem ez a szezonkezdet, és egyébként Phillip Island meg ugye a legjobb motorversenypályás szerintem kijelenthető. Akik itt a képen láthatóak, ők voltak a főszereplők a hétvégén, a Ducati és Nicolo Bulega, aki a Supersportnak a tavalyi világbajnoka, és idén debütál a Superbike-ban, és kapásból pole pozíciót és utamgyőzelmet szerzett, és a tesztek alapján is én kimerem jelenteni, hogy a legnagyobb esélyese az idei szezonnak. Vasárnap az nem sikerült túl jól neki, 2/5. Helyet hozott a Superpole futamon, ami a helyi sprint versenynek felel meg, meg a második versenynek, ami igazából a harmadik, tehát zseniálisak az elnevezések. Azokat viszont Alex Lövsz nyerte a Kawasakival, ő viszont kifejezetten jól szokott menni itt Ausztráliában. Tehát én azt gondolom, hogy az ő szezonjának az érdemi része, most ezt nyilván túlzok, ezzel kvázi véget is ért. Tehát én nem gondolom, hogy itt Alex Lövsz tényező lesz a bajnoki csatában. És akit még mindenképpen ki kell emelni, az Andrea Iannone, aki ugye 4 év doping eltiltás után tért vissza a motorversenypályákra, ugye ő még a MotoGP-ben versenyzett 2019-ben, amikor tiltott szert találtak a szervezetében, lejárta az eltiltása. Engem, én megmondom őszintén, én nem gondoltam, hogy ilyen szinten még rá lesz igény egyáltalán. Tehát most azt mondom, hogy még arra sem számítottam, hogy egy Superbike VB-n ő talál magának majd ülést, és ehhez képest dobogós lett a legelső versenyen, és a többi futamon is volt erre esélye, hogy le a kalappal Iannone előtt, ezek szerint a Dancing with the Stars-szal is egész jól formában lehet tartani magadat. 34 évesen, 4 év kihagyás után engem meglepette ez a visszatérés, és ugye azért beszélünk elsősorban a Superbike-ról, mert ugye jelenleg a versenynaptárban szerepel a Balaton Park Circuit, majd az augusztus végi időponttal. Sajnos én már olvastam olyan olasz sajtóértesüléseket, hogy benne van a pakliban ennek a törlése, de reménykedjünk benne, hogy ez nem fog megtörténni, és jönnek a szuperbájkosok hozzánk.
Ne is mondjál ilyet, ne történjen ilyesmi. Ennyit szeretnék hozzáfűzni.
Végezetül pedig még ejtsünk egy pár szót akkor az Endurance világbajnokságról, amelynek hát a hétvégére tervezték a prológját, amit el kellett halasztani hétfő kedre, tehát nem olyan túl messzire, azért, mert hát késtek a hajók, ahogy látjátok is, kiírva a képernyőre. A Vörös-tenger környéken egyszerűen annyira belassultak a tengeri útvonalak, hogy egyszerűen nem értek oda időben a szállítmányok, úgyhogy meg kellett adni a minden csapatnak a megfelelő időt arra, hogy rendesen felkészüljön, kipakoljon, összerakjon mindent, és így egyszerűen nem lehetett megtartani a tesztet, illetve a prológot az eredeti időpontban, viszont állítólag a hétvégi menetrendet, mert hogy hétvégén Katarban szezonnyitóval, azt nem befolyásolja ez a kis késés.
Pedig befolyásolhatná, átkerülhetne vasárnapra, hogy ne ütközzen a Forma 1-en.
Igen.
Igen, annak tudnék örülni. Ne is erről a késésről, inkább úgy egyáltalán a szezonrajtról beszélgessünk egy 3 mondatnyit, hogy mennyire várjuk, mennyire várjátok ezt az egészet. Még több gyártó, sokszor beszéltünk már róla, milyen nevek, stb. Nagyon vártam már. Ezt legalább annyira vártam én is, mint a Forma 1-et, hogy elkezdődjön, úgyhogy én a magam részéről rendkívül izgatott vagyok emiatt.
Én is, hát mindenek előtt a hajókat is vegye meg az Andretti. Másrészt elkezdődött a prológ, ugye most 12 óra után pár perccel beszélgetünk, és immáron a lifetimingon mért körök jelentek meg, tehát valóban elkezdődött az Endurance világbajnoki szezon, ami egy egészen, hát egészen remek dolog, így van, ahogy mondjátok. Tehát hasonló szinten lehet ezt várni, mint a Formula 1-et valóban. És hát azért is jó ez, mert teljesen kiszámíthatatlan. Legalábbis ami az első versenyt illeti, nyilván meglepődnék, őszintén meglepődnék, ha nem a Toyota nyerne, mert nem sok minden utal arra, hogy nem a Toyota fogja nyerni a szezonnyitót, meg egyáltalán a világbajnokságot, de tehát egyrészt hát, ha nem így lesz. Másrészt pedig ezen kívül ugye tényleg teljesen bizonytalan minden. Érkeznek az új gyártók a hypercar kategóriába, a Peugeot teljesen átalakítja az autóját. Számomra nagyon érdekes lesz a rengeteg, ugye szám szerint 5 Porsche, akik mégiscsak ugye már némi rutinnal felvértezve szállnak harcba, és hát ott az LMGT3-as kategória, ami meg ugye egy teljesen új kategória az Endurance világbajnokságban. Rutinos csapatok is vannak, kevéssé rutinos csapatok is vannak ott, versenyzői szinten is, jól ismert Endurance menők mellett a névsort böngészve találhatunk olyanokat, akiket máshonnan ismerhetünk, meg olyanokat, akiket sehonnan se ismerhetünk egyelőre. Úgyhogy nagyon sok a kérdés egyelőre, és én egyébként néven nagyon-nagyon örülnék, ha mondjuk úgy érne véget el szezonnyitó, hogy nyitott kérdés az, hogy ki lesz a világbajnok.
Azzal tudlak biztatni, hogy ha nem úgy fog véget érni, majd a BOP tesz róla, hogy a következő.
Hát tényleg, de jó. Nagy öröm.
Igen, engem, ami külön érdekel itt az erőviszonyok mellett, az természetesen Valentino Rossinak a szereplés, hiszen ő is most fog majd bemutatkozni az Endurance világbajnokságon. És én nagyon szeretném azt, hogy jól szerepeljen, hogy felmerülhessen a neve a BMW-nek a Hypercar egységében is, akár jövőre, vagy 2 év múlva, vagy valamikor, hogy egy Valentino Rossi indulhasson egy nem kategória győzelemért Le Mansban, hanem egy abszolút győzelemért Le Mansban.
Ez nagyon kemény.
Ahhoz a BMW is kell majd. Igen. Azért azt még visszautalva, hogy Porsche nagyon magabiztosan nyilatkozott egyébként, hogy ők világbajnoki címért indulnak, tehát itt ne legyen senkibe kétség afelől, hogy ők nekik mi a céljuk. És ugye a Ferrari is azt mondta, hogy jó, hát tavaly megnyertük a Le Mans-t, most meg majd a VB-t fogjuk megnyerni. Jó, lássuk, hogy akkor tényleg mit tudtok. Nyilván ez a két formáció azt szerintem, amit a legtöbbet kell, hogy várjuk a Toyotán kívül, mert a többieknek van egy kicsi lemaradásuk valamilyen szempontból, vagy tempóban volt tavaly lemaradásuk, vagy a konstrukciójuk nem volt még olyan, vagy a hátterük nem olyan, vagy esetleg még az is előfordulhat, hogy a tapasztalatuk nem olyan, hiszen mondjuk ebben a bajnokságban ugye a BMW és az Alpine is például újonc lesz, úgyhogy szerintem így, na hát ezt is fogjuk majd részletesebben követni a formula.hu-n, és azzal tudok még biztatni mindenkit, hogy a terveink szerint valamilyen formában videós felvezetőt fogunk ehhez közölni még itt a prológ után, hogy egész pontosan milyen, tehát hogy beszélgetős műsor lesz, vagy egyszerűen egy ilyen informatív videós tartalom, azt még majd meglátjuk, hogy mire lesz lehetőségünk, leginkább ezen múlik, de mindenképpen fogunk valamit készíteni, úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy azt is kövessétek, ezzel pedig most megköszönjük a figyelmet, a mai Pitfall ennyi volt. Igazából azt tudom mondani, hogy kövessétek a Bahreini nagydíjat, látjátok még egyszer a képet, hogy szombaton lesz a futam, senki ne felejtse el, de jön tényleg a VEC szezonnyitója. Egyébként ma elrajtol a tereprali világbajnokság második futama Abu Dhabiban, hogyha esetleg valaki úgy gondolja a Dakar után, hogy ezt szeretné követni, akkor ezt is tudjuk ajánlani. Meg egyébként is sok más érdekesség zajlik éppen az autósport és a Forma 1 világában, amiről részletesen fogunk tájékoztatni mindenkit a formula.hu-n, illetve a YouTube csatornánkat is érdemes követni, hiszen Sanyi kedden utazik Bahreinbe, és azután is a paddockból a lehető leghitelesebb módon hozza majd az információkat, úgyhogy tartsatok velünk ezen a hétvégén is, és emberek, kezdődik a szezon, úgyhogy legyen mindenki résen. Jövő hétfőn pedig mindezt el fogjuk majd beszélni a heti Pitfallban. Úgyhogy tartsatok velünk akkor is. Sziasztok!
Hello, sziasztok!
Minden jót, sziasztok!